Elmondták, hogy ha csak egyetlen egy bűnös lett volna a Földön, a olyan, mint aki a pénzt egy puha zsebbe gyűjtögeti, vagy aki egy olyan számlára gyűjti a vagyonát, amely abban a pillanatban lenullázódik. Tehát, kedves testvérek, azért, amikor súlyos bűnt követünk el, akkor ezért fontos nem halasztani, nem odázgatni a Szent Úrnást, hogy majd karácsonykor, majd húsvétkor, majd jubileumkor, majd halálságban. Kinek van garanciája arra, hogy majd elég, hogy majd életbe vesz karácsonykor, húsvétkor, elég a nyugdíjaskor, vagy hogy a halálságán lesz majd lehetősége a bűneit megjódni, vagy őszintén megbánni. Ugye azt mondják, hogy általában ha arra dől ki, amerre hajlik. Tehát, hogyha mi egész életünkben nem törődünk a kegyelem állapotával, a lelkünknek az állapotával, akkor nagyon nagy a valószínűség, hogy halálunk óráján sem lesz olyan körülni, olyan a lelki állapotunk, hogy őszintén tökéletes bánattal meg tudjuk várni a bűnöket, vagy hogy meg tudjuk azokat jóni. Tehát ezért nem mindegy, hogy most ez a földi élet ideje hogyan zajlik, hogy mennyire igyekszünk minimalizálni azokat az órákat, napokat, heteket, amikor a súlyos bűnállapotában vagyunk, és mennyire igyekszünk valóban minden percünknek a kegyelem állapotában tölteni. Aztán, kedves testvérek, a csapásokat a földi életben azért is küldi az Úr, hogy az ember elrettentse a bűntől, hogy ébredjen rá az ember törékenységére, nyugalmasságára, a földi gazdagság és a vagyon bizonytalanságára, és így ne építsen homokra, ingoványos falakra, hanem csak is a hitre, az Isten hűségre építsen, hogy tudja, hogy mi az az egyetlen szükséges. Nem véletlen, hogy az egész nyári távol erről szólt, hogy egy az szükséges. És Mária az, aki a jobbik részt választotta az Úrnak az igényét. Az Úr a hozzá hűségeseknek a megpróbáltatások által megadja a megtisztulást. Ez egy sajátos kezdődés, kiszolódás, hogy nagyobb érdemeket szerezzünk az örök életre, mert ezt is manapság el szoktuk felejteni, hogy nekünk nem csupán az a célunk, hogy valahogy a hátsó bejáraton beszélünk, valahogy becsúszunk az örök életre, éppen csak volt, hanem az a célunk, hogy az örök életre minél nagyobb dicsőségre és boldogságra emelkedjünk, mert hogy a szenteknek a mennyei dicsőségesen egyforma, hanem arányos a földön szerzett érdemekkel. És nekünk persze az a célunk, hogy ilyen értelemben is dolgozzunk az örök életért. A nagyobb boldogságért, a nagyobb mennyei dicsőségért. És éppen ezért, mert itt a földön tudunk dolgozni ezért az örök célért és az örök sorsunkért, az igaz ember a próbatétel és ajándéknak beszél. Tudja azt, amit a mai szentleckében hallottunk, hűséges az Isten, nem engedi, hogy előtötön felül kísértés szenvedjetek, hanem a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja, hogy elviselhessétek. Tehát a kísértés, amiről ugyan nagyjában mondjuk, hogy ne vigyünk el kísértésbe, és aztán egyesek félreértelmezik, mint hogy a Isten a rosszabb kísértene minket. Hát ez lehetetlen. Tudjuk úgy, hogy Isten maga sem kísértető rosszra, és ő sem kísért senkit a rosszra. Hanem a kísértés szót az próbatételnek kell érteni. Tehát az Úr próbatételre tesz minket, nem szeret minket, éppen úgy, ahogy a diákot próbára teszi a tanára, ahogy a gyermekét próbára teszi a szülő, hogy erősödjön, hogy csiszolódjon az erénye, a képességei növekedjenek, nem azért, hogy elessen és elbukjon, hanem pont azért, hogy nagyobb eredményeket érjen el, hogy tökéletesen, szentebb legyen. Hát az Úr is ezért engedi a kísértést, és a mi atyánk, ami azt kérjük, hogy Uram, ne hagyj el minket a kísértésbe, ne hagyj magunkra, hogy elessünk, és ne add, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amit el tudunk viselni, hanem add, hogy minden kísértés, minden próbatétel a javunkra válik. És hát ennek az ilyenfajta próbatételnek a legszebb példája a mai napnak a Szent Őrinc vértanú diakónus. Tudjuk, hogy a római liturgia nagyon nagy hangsúlyt helyez az ő ünnepére, mi És hát tudjuk, hogy ez a bőrinc, akire rá voltak bízva a szegények, hiszen a diakonusi szolgálatnak az egyik kulcsfontosságú része a szegényekkel való törődés, de ugyanakkor a liturgikus szolgálat is. Második Szent Sixtus pápának volt ő a diakonusa, és minden alkalommal elkísérte püspökét a szentmisén, ugye asszisztált neki, és amikor rájuk törtek a katakombákon a római katonák, akkor őrinc sírva fordult Sixtushoz, mert hogy csak a pápát fogták el. És azt mondja őrinc, hogy atyám, hová mész a te diakonusod, a te segítő nélkül? Soha nem mutattad be nélkülem az áldozatot. Most, amikor az életet feláldozod, akkor itt vagy engem a földön. És azt mondja neki Sixtus pápa, hogy fiam, légy nyugodt. Mi öregek, enyhén próbatételt kapunk, de látok fiatalokra nagyon megpróbáltatás vár. Most menj hozzét a vagyonokat a szegényekhez, és három nap múlva te is követni fogsz engem. Lőrinc kiosztja a vagyonokat, a egyháznak a kincseit a szegényeknek, és amikor hát rájön, rádörnek, hogy adja ki ezeket a rábízott kincseket, ő megmutatja a Róma szegényeit, és azt mondja, hogy igen, ezek az egyház kincsei. Hát ez még jobban különbözített a különbözői, és mi tudjuk, hogy eleveden megégették őt egy prostéban, de nagyon szépen leírja a legenda, hogy Lőrinc semmi fájdalmat nem érzett, mert ugye ő csak a mennyei dicsőségre figyel, már szinte megkezdődött számára a vértanúság pillanatában ez a mennyei dicsőség. Azt mondja, nincs sötétség az én éjszakában, mert minden fényességben vagyok. És még arra is ott lehet vele, hogy viccelődő a szemben, a kínzóiban, hogy ez az oldala már megsült. Fordítsa csak a másik oldalamra. Tehát, hogy valóban a hitnek a győzelme, a gyűlölet és a hitetlenség, az istentelenség vele. Tehát Lőrinc kiválóan megállt a próbát, és valóban ez a próba megszerezte neki a legmagasabb dicsőséget. Minden feláldozott, semmit nem sajnált az Úrtól, hogy ezért viszontzásul minden véglegesen és elveszíthetetlen. Tehát a mi számunkra is legyen ez a nagy tanulság, legyen Lőrinc diakonusunknak közbenjárunk és segítünk, hogy helyesen gondolkodjunk, hogy valóban lehessünk kétségbe a próbatételektől, és hogyha sírunk kell és szomorkodunk kell, akkor egyedül csak a bűn miatt sírjunk, és ne tehetünk.